Június 10-én tartja rendkívüli elnök választását a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, amelynek jelenlegi elnöke, az olasz Ottavio Cinquanta egészségi okok miatt lemondani kényszerült. Az elnöki posztra egyik legesélyesebbnek tartott pályázó Sallag György, a Magyar Korcsolyázó Szövetség korábbi ügyvezető igazgatója, aki jelenleg az ISU fejlesztési koordinátora. Az egyik legrutinosabb magyar sportdiplomata, Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke úgy véli, Sallag György megfelel azon elvárásoknak, amelyeket egy ilyen tisztség betöltése támaszt, és a magyar sportvilágnak fel kell sorakoznia mögötte, hogy sikerrel járjon június 10-én Dubrovnikban.
Én nagyon közelének érzem magamhoz a Korcsolya Szövetséget, és az Ottavio Cinquanta kimondottan kedves és jó barátom volt. Azért mondom volt, mert régen nem látom, és az ő egészségügyi problémája most olyanok, hogy keveset mozog már nemzetközileg. A Sallag Gyuri egy nagyon jó sportvezetőnek tartom, aki több nyelven beszél, egy nyugodt higgadt, nagyon kemény munkát végezni tudó kollégának tartom. Ő a Nemzetközi Korcsolya Szövetség Fejlesztési Bizottságának a vezetője, és mint ilyen több értekezeten találkoztunk. Nekem az Ottavio Cinquanta vetette föl először, mint elnök az elnökkel beszélgettünk, hogy Tamás, mi a véleményed a Sallag Györgyről, mert én lemondok. Mi a véleményed, hogy a Sallag György esetleg megpályázná-e a Nemzetközi Korcsolya Szövetség elnöki tisztséget. És akkor elkezdtünk beszélgetni, elmondta, hogy még van 2 vagy 3 kollega, aki esetleg indulna ezért a tisztségért. Nekem a Sallag Györgyről nagyon jó véleményem van, képesnek és felkészültnek tartom arra, hogy egy nemzetközi szövetséget irányítson. Úgy gondolom, hogy túl szerényen állt ehhez az egész kérdéshez. Korábban kellett volna a Magyar Sportfőhatóságot és az Olimpiai Bizottságot tájékoztassa arról, hogy van egy ilyen lehetőség, és hát mellé kellene álljunk, mert egy ilyen tisztségnek a megszerzéséért sok ország, és most akkor a Ottavio Cinquanta országát említem akkor, amikor ő pályázott erre, hát óriási összeget szánt annak idején az Olasz Olimpiai Bizottság arra, hogy az Ottavio Cinquantát megválasszák elnöknek. Más szövetségi elnökök esetében is az adott ország nagyon sok támogatást ad, és most nem akarom mondani, hogy mi magyarok is. Van olyan kollega, aki esetleg megpályázik a közeljövőben ilyen magas tisztséget, valamely nemzetközi szövetség elnöki tisztséget. Tudom azt, hogy nagyon komoly támogatást kap. A Sallag György alkalmas erre a tisztségre. Több támogatást kellene adjunk neki. Ebben ő is hibás, hogy erről nem időben tájékoztatta a Magyar Sportfőhatóságot és a Magyar Olimpiai Bizottságot. Nem vagyunk elkésve, de én ezúton is szeretnék mindenkit kérni arra, ha tudunk, segítsünk, mert ez egy nagyon komoly tisztség, és ehhez más országok egy hasonló helyzetben sokkal több segítséget adnának. Nagyon jó lenne, ha őt megválasztanák. Ami problémát látok, nyilván ilyenkor egy kiélesedő harcban különböző vádaskodások vannak, amivel én nem értek egyet a kívülről jövő vádaskodásokkal, végtelen becsületesen vitte végig ezt a fejlesztési bizottságot, és egyáltalán nem élt vissza azzal a lehetőséggel, ami a kezébe volt. Nagyon sokat segített minden országnak, pontosan ezért ő egy elfogadott és népszerű ember a saját szövetségében, de jobb és több támogatást érdemel a Sallag György, és mögé kellene álljunk még erőteljesebben.
Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli főtitkárát hallották. Most pedig egy rendhagyó interjú következik Hosszú Katinka édesanyjával, Bakos Barbarával, aki a többi között arról is beszél, hogy a szülők mi mindent tehetnek meg a nehéz pillanatokban, és hogyan segíthetik gyermekük élsportolói karrierjét. A riporter Mihály Petra.
Mi az első olyan szituáció Katinkával kapcsolatban, amikor arra emlékszik, hogy önnek nagyon-nagyon erősnek kellett lenni?
Például a londoni olimpián történtek, hogy Katinka nagyon-nagyon kevéssel maradt le egy bronzéremről, és ez mind számomra, mind számára egy nagyon-nagyon nehéz próbatétel volt, nehéz időszak. Nekem ez jutott az eszembe. Akkor nekem nagyon-nagyon erősnek kellett lennem, tehát semmit nem szabadott úgy mutatnom felé, hogy bármiben is úgymond elbizonytalanodtam, hogy nem hiszek abban, hogy bármilyen keresnivalója is lenne ebben a sportban. Lehet, hogy egy rövid ideig nagyon szomorú voltam, de utána úgy gondoltam, hogy olyan pozitív dolgokat kell keresni, ami a jövőre megmutatja az utat, és mi beszélgettünk is erről, és kerestük is az ezzel kapcsolatos utat, hogy vajon hogyan kellene folytatni.
Honnan merít erőt ehhez a pozitív hozzáálláshoz?
Például azt, hogy itt hogyan kell folytatni, vagy fölállni ezután. Hát, én megmondom őszintén, hogy én a Katinkában bíztam, és én tudtam azt, hogy mennyi munkát, mennyi energiát beletett, és ezt nem szabad még abba hagyni, és a lehetőség még benne van. És ha a körülmények ugye úgy adódnak, akkor ebből lehet jobb eredmény is.
Hol tanulta ezt a fajta gondolkodásmódot?
Én szerintem ez a családból jön, a családi háttere, hogyha olyan az embernek, hogy megkapja pozitív megerősítéseket, a dicséreteket, és tudja azt, hogy az élet az nem csak csupa jó dolgok sorozata, hanem várhatóak a nehézségek, de ezeket le kell küzdeni. Tehát én mindenféleképpen a családomat emelném ki, illetve Katinkának az édesapja, ugye, aki szintén sportoló volt, már vele kapcsolatosan is meg tudtam élni azt, hogy kudarcok vannak, de ezeket le kell győzni, és föl kell állni, és újult erővel kell az újabb célért megtenni mindent.
Amikor a londoni kudarc élmények voltak, akkor gondolta volna, hogy ideig fogja vinni utána a lánya? Sejtette azt, hogy világcsúccsa, világbajnoki címekkel fog visszatérni ebből a hullámvölgyből, vagy csak úgy átlökte ezen, és majd meglátjuk, mi lesz belőle alapon, hogy lett valami.
Csak remélni tudtam, tényleg, abszolút, és ez, hogy így alakult voltak ezek a dolgok, ez meg hatalmas nagy boldogsággal tölt el.
A többi gyermeke nem lett ilyen szintű élsportoló, mint Katinka. Mennyiben kell egy sportolót másként kezelni ahhoz, hogy ilyen szintű kiemelkedő eredményeket érjen el, hogy valóban példaképpé válhasson, ami azért egy jóval nagyobb teher, egy jóval nagyobb felelősség, mint egy kevésbé reflektorfényben lévő életmód.
Hát, hogyha ezen gondolkodunk és ezt kutatjuk, akkor én abszolút azt tudom mondani, hogy magában az emberben rejlik. Pontosan amiatt, hogy mind a három gyermekem sportol is. Mindenféleképpen ezeket a dolgokat, hogy ő ilyen szinten tudja ezt a sportot művelni, ilyen eredményeket érjen el, belülről kell, hogy fakadjon. Ez a kitartás, ez a szorgalom, ez a céltudatosság, ez az, amit én nem tudok egy gyerekbe beletenni. Tehát vannak a körülmények, amiket biztosítunk, meg a lehetőségek, meg adja a család, ezzel élni kell, és akkor a gyerekben ez vagy benne van, vagy nincs. Tehát ezért nem lehet nevelni. Én úgy gondolom.
De a szülőnek észre kell vennie, hogy az bizony ott van, és tudnia kell, hogy mikor kell azt mondani, hogy már pedig most akkor érdemes tovább menni. Mi kell ahhoz, hogy ezt egy szülő valóban felismerje?
Ez igaz, és én úgy gondolom, hogy ez már korán megmutatkozik. Ez korán megmutatkozik, tehát látszik az, hogy nem probléma kisgyerekkorban, hogy akkor én most szombaton a nagymamámhoz mennék, de nekem edzésre kell menni. Jó, meg fogom csinálni ezt is ezt a dolgot, de majd csak később, meg délután. Sok ilyen dolog volt, és már abból tulajdonképpen lehetett erre következtetni, hogy nagyon céltudatos, és hát ahogy az edzéseken ő dolgozott már kicsi gyerekként, mindent megcsinált, amit mondott az edző, maximálisan oda tette magát. Ezek a tulajdonságú tulajdonképpen már jelezték, hogy ő képes lesz arra, hogy nagyobb korában ilyen jó eredményeket érjen el.
Hogyan teltek a mindennapok akkoriban, amikor mindig kelni kellett vele korán reggel? Tehát mennyire volt egyértelmű, hogy ezt már pedig meg kell csinálni, és okozott ez bármiféle nehézséget a család életében?
Az az igazság, hogy ezt korán el kell kezdeni. Én úgy gondolom, hogy ezt kisgyerekkorban hozzá kell szoktatni a gyerekeket a rendszerességhez, hogy ez az élete részévé váljon, utána már sokkal nehezebb szerintem ezt kialakítani. Ő már így nő föl, tehát neki ez a természetes, hogy igen, mennem kell, edzenem kell, csinálom. A másik az, hogy azért a szeretet az ott van, úgy értve, hogy a sport iránti szeretet, amit megint csak mondtam, hogy ezt vagy szereti, vagy csinálja. Ideig, óráig még a kisgyerek megcsinálja az anya meg az apa kedvéért, de utána már ez kevés lesz.
Önök számára okozott-e nehézséget, mint család, mint háttérország, azért ehhez alkalmazkodni, egy ilyen fajta életmódhoz alkalmazkodni sosem egyszerű.
Ha amiről már beszéltünk, hogy tudom azt, hogy a gyerekem szívesen csinálja, tehetséges, úgy néz ki, hogy van kitartása, akkor részemről ezt kötelező megcsinálni, én azért úgy gondolom, hogy ott álljak mellette, és fölkeljek, mellette legyek, vigyük edzésekre, menjünk esetleg a versenyekre, úgy alakítsuk az életünket, hogy ez neki jó legyen. Egy szülőnek áldozatot is kell hozni, és ez könnyebb ez az áldozat, hogyha látom, hogy ennek van értelme. Úgyhogy azért ez az áldozat annyira mégsem volt áldozat, mert azért az öröm is ott volt mellette.
Később szó volt itt a mindennapokról a beszélgetés során is. Voltak ugye ezek a kezdeti mindennapok, amikor a mindennapokban aktív részese a szülő a gyerek életének. Később is azért a szülő bizony a mindennapokban is része a dolgoknak, csak már a háttérből. Mennyire nehéz ezt anyaként megélni, hogy elengedni messzire. Kicsit elengedem, kicsit ott vagyok, háttérben vagyok, de azért mégis éreztetem vele, hogy számítod, ez hogy működik, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy lehet ezt szülőként lelkileg elviselni.
Az elengedés az mindenféleképpen nehéz, de én azt képviselem és vallom, hogy gyerekeket el kell tudni engedni. Nem azért születtek a világra, hogy itt legyenek állandóan mellettünk, szeretnénk. Ehhez is kell erő, hogy el tudjuk őket engedni. És hát ugye van, amelyik gyerekünket kicsit közelebb engedjük, ugye itt van a közelünkben, de azért mégsem egy városban, és hát a Katinkánál ez így adódott, hogy ő már 19 évesen jóval távolabbra került, tehát ezt muszáj megtenni szülőként. És akkor, ha ez a lépés ez megtörtént, akkor utána pedig amilyen módon csak tudjuk, akkor támogatjuk, valamilyen lehetőséget keresünk erre, hogy lelkiekben, ugye, hogyha már fizikailag nem is vagyunk ott mellette, de lelkiekben mindenféleképpen érezze, hogy mellette vagyunk, segítjük, és ha bármilyen olyasmi problémája van, akkor tudja azt, hogy mi mellette vagyunk.
Mi rejlik Katinkánál mögött, az Iron Lady elmez mögött, amit most az utóbbi időszakban azért, hogy koncentrálni tudjon és a hektikus hullámvölgyekből kicsit ki tudja magát vonni, úgymond felvett. Ön anyaként mit lát mögötte?
Ő egy erős egyéniség, tehát én szerintem nem kellett így annyira belebújtatni ebbe. Nem egy állarc, mert mindenféleképpen erősnek tartom, ami már azért beszélgettünk arról kisebb korában is ez kiderült, és ahhoz, hogy ezeket a versenyeket és versenysorozatokat ilyen szinten tudja hozni az eredményeket, tehát ehhez nagyon-nagyon keménynek kell lennie, és megmondom őszintén, hogy mesélt nekem úgy titkokat, hogy hát azért nem biztos, hogy a többi versenyző ugyanezt a sorozatot végigbírná, tehát ténylegesen ő nagyon-nagyon keményen oda tud állni, és hát akár az edzéseken is olyan edzésmunkát végez, hogy lehet, hogy a fiúk azok megirillenék.
Ha két szót mondhatna, mivel jellemezni a legjobban, hogy milyen érzés látni ezt a fajta transformációt, a mostani sikereket és a régi küszködés után ezt látni, érezni?
Az biztos, hogy fantasztikus boldogság. Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így létrejött és ilyen sikereket tud elérni, és rendkívül büszke vagyok.
Bakos Barbarát, az ötszörös világbajnok úszó Hosszú Katinka édesanyját hallották. Mára véget ért az Öt Karika, friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforádió.hu oldalon keresztül. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Farkas Dávid.